Az, hogy ez lesz-e a Fidesz fő üzenete a következő időszakban, ez még nekem nem egyértelmű, ezt meglátjuk, de az, hogy Magyar Péterrel szemben eddig más nem igazán működött, az biztos, hogy kiélezi a retorikát.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Orbán Balázs mondatai után nagyon sokan kíváncsiak voltak, és nagyon sokan várták azt, hogy fogja lesz lereagálni 1956-tal kapcsolatban Orbán Viktor, és persze ugyanúgy nagyon sokan várták, hogy mit mond majd Magyar Péter. Egészen másféle beszédeket tartottak. Orbán Viktor a Millenárison kordonokkal körülvéve egy zárt területen tartotta meg a beszédét, még Magyar Péter az utcán, először a BEM téren, aztán utána a Széna téren tartott megemlékezés. Egyébként Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a független Magyarország Brüsszel számára elfogadhatatlan, és ezért báb kormányt akarnak ültetni a helyükbe, és erre egy olyan határozott választ kell adni, mint amilyet 1956-ban adtak, és emellett még más kijelentéseket is mondott, úgyhogy mindjárt elemezzük is akkor a beszédeket, meg természetesen az eseményeket is. Ransburg Zoltánnal, a Republikon intézetvezető elemzőjével köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást.
Mielőtt a tartalmi részekbe belevágunk, egy picit nézzük már meg a körülményeket, mert tényleg egészen eltérő volt a két beszéd, mármint Orbán Viktor és Magyar Péter beszéde, és ahogy az előbb már céloztam rá, Orbán Viktor ugye a Millenárison tartotta a beszédet, többen kiemelték, hogy dupla kordon volt, mesterlövészek voltak, biztonsági őrök, szóval nagyon komoly biztonsági intézkedések mellett a sajtóképviselőit is teljesen elkülönítették, ugye itt még kiemelték azt is, hogy annyira nagy volt a rend, hogy még a mosdóba is csak ilyen kis csoportokba lehetett menni, meg elkísérték az embereket, meg az újságírókat. Szóval ez volt az 56-os megemlékezés. Mit gondolsz, hogy miért kellett ezt ilyen formában megtartani, vagy miért lehetett, mi lehetett ennek az oka?
Tényleg alapvetően két teljesen más felállásról beszélhetünk Orbán Viktor és Magyar Péter megemlékezésének, rendezvényének, hát nem biztos, hogy ezt megemlékezésnek lehet nevezni, de október 23-i rendezvényének a kapcsán. Azt hiszem, hogy a Fidesz vezetésének és Orbán Viktornak a fejében sok gondolat fordult meg azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a helyszín, és mekkora tömeg előtt tartsák meg ezt a rendezvényt. És végül talán azért eshetett a választás a Millenárisra, mert egyrészt budapesti helyszín, és én azt gondolom, hogy nem engedhette meg magának a Fidesz azt, hogy teljesen átengedi Budapestet Magyar Péternek, tehát az egy készfeltevés lett volna a részükről, és azt mondták, az a...
Hát a korábbi években ugye ezt láttuk.
Így van, csak a korábbi években nem volt olyan politikai erő, ami Magyar Péterhez hasonlóan át tudta volna venni az irányítást a budapesti utcák fölött tulajdonképpen október 23-án. Így, hogyha hagyták volna, hogy csak a Tisza legyen az, amelyik Budapesten emlékezik meg, vagy tart eseményt az ünnep kapcsán, akkor azt gondolom, hogy az egy presztízs veszteség lett volna a kormány számára. Másfelől viszont egy mobilizációs versenybe nem akartak belemenni.
De ez nem volt presztízs veszteség ilyen formában megtartani?
Hát, még biztos, még mindig kisebb.
De kisebb kockázat volt így?
Sokkal kisebb volt a kockázat. Sokkal kisebb volt a kockázat. Nem akarom azt mondani, mert nem tudhatjuk, hogy elvesztette volna ezt a mobilizációs versenyt Magyar Péterhez szemben Orbán Viktor, de hát nagyon sok év eltelt azóta, hogy egyáltalán ez mint lehetőség felmerült. Az, hogy a Fidesznek igazából egy nemzeti ünnepen versengenie kéne az ellenzékkel, ugye emlékezhetünk még főleg inkább a 2010-es évek elejéről azokra a nagyon komoly számháborúkra, amik az egyes tüntetések kapcsán zajlottak a médiában. Ez a Fidesznek már a múlt, és ők nem akarják ezt a múltat felidézni, mert abban a múltban az ő politikai helyzetük sokkal bizonytalanabb volt. Tehát egy olyan eseményt tudtak megszervezni, ami Budapesten van, de mégsem igazán verseng a magyar féle rendezvénnyel. Ugye Orbán beszélt is, de messze nem olyan hosszan, mint ahogy szokott, ugye egy viszonylag rövid, körülbelül 20 perces beszédet mondott el.
De mire lehet ebből következtetni? Ez az Orbán Balázsi mondatoknak lehet valamilyen szinten a következménye, hogy ennyire, nyilván mondom, majd a tartalomról beszélünk, csak most egyelőre a forma, hogy ez ennek is lehet a következménye? Vagy
biztos, hogy ez belejátszik. Én azt gondolom, hogy a Fidesz a jelen politikai helyzetben a háta közepére kívánta ezt az október 23-i megemlékezést. De egyszerűen olyan helyzetbe került a nagyobbik kormánypárt, meg a kisebbik is, mert a kormánypártok, mondjuk viccesen többes számban, amelyben rettentő nehéz megemlékezni 56-ról, azok után, amit Orbán Balázs mondott, Szijjártó Péternek a szavai után, és a legutóbbi moszkvai látogatása után, általában a kormány Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos politikája után, egy október 23-i megemlékezés az egy különösen nehéz feladat, főleg, hogyha van egy olyan politikai ellenfél, aki viszont miután ilyen típusú nyomás nincsen rajta, ezért páros lábbal bele tud állni ebbe, és állíthatja azt, hogy ő az, aki hitelesen képviseli az 56-os hősöknek az emlékét és üzeneteit a mai Magyarország felé. Tehát én azt hiszem, hogyha a Fideszen múlott volna, ők nagyon örültek volna, hogyha most már rögtön március 15-e jön inkább.
Átugrották volna ezt az időszakot.
Szerintem szívesen átugrották volna, de általában azt hiszem, hogy a Fidesz jelenleg nem abban a helyzetben van, hogy igazán ezekben a nagy tömegrendezvényekben gondolkodna szívesen, és ezt most megpróbálták egy ilyen kicsit elmismásolt megoldással megoldani.
És ehhez képest a tartalom az mennyire volt váratlan, vagy érdekes, vagy olyan, amire mondjuk nem számítottál volna? Nagyon sokan találgatták, ugye, hogy vajon hogy fogja ezt a helyzetet lereagálni Orbán Viktor, és hát itt az elemzők arról beszéltek, hogy sokan azt várták idézőjebb Orbán Viktortól, hogy visszaveszi a kezdeményezés, hogy elviszi ugye ezt az ünnepet. Ehhez képest nézzük már, hogy a tartalom milyen volt, és ugye az előbb céloztam már rá, hogy ez volt talán az egyik fő üzenet, hogy itt meg akarják buktatni a kormányt, és egy báb kormányt akarnak a helyükre
ültetni. Sőt, én még csak azt sem mondanám, hogy az egyik fő üzenet ez volt, hanem ez volt az üzenet. És egyébként én is azok közé tartozom, akik találgattunk ezzel kapcsolatban, és hát azt kell mondanom, hogy...
Nem erre tippeltél?
Részben. Tehát az egyik fele az nyilván az volt, hogy nagyon hangsúlyos lesz idén is az egyébként már évek óta meglévő... toposz ez a Brüsszel, az új Moszkva és az Európai Birodalom, ami olyan, mint a Szovjet Birodalom volt annak idején, és megpróbálja Brüsszel Magyarországra erőszakolni az akaratát. Ez önmagában nem volt meglepetés. Az volt meglepetés, hogy nem volt mellette semmi. Tehát gyakorlatilag a beszéd csak erről szólt.
És ebbe beleszőtte azért Magyar Pétert.
Beleszőtte Magyar Pétert, ugye összekötötte a kettőt, tehát azt mondta, hogy tulajdonképpen Magyar Péter ennek a brüsszeli elitnek az eszköze a hatalomátvételre Magyarországon. Ugye ez nyilván megint csak egy újdonság abban a szempontból, hogy nagyon rég fordult elő utoljára olyan Magyarországon, hogy Orbánnak egy valós kihívóval kelljen szembenézni, és olyan körülmények között kell egy ünnepi beszédet elmondania, hogy van egy olyan párt, amit nagyjából a Fidesszel azonos támogatottságúra mérnek az országon belül. Tehát ennek a pártnak a vezetőire, erre a pártra muszáj volt valamilyen formában reagálnia, és úgy döntött, hogy azt a megoldást választja, hogy a Fidesz táborát próbálja meg a lehető leginkább a legszorosabbra összerántani azzal, hogy azt mondja, hogy na, Magyar Péter, ő a külföldről fizetett brüsszeli ügynök, akit báb kormány, báb miniszterelnökeként akarnak a nyakunkba ültetni. Azt akarja bebiztosítani Orbán, hogy a Fidesz szavazók ne szivárogjanak el.
Tehát itt a saját szavazóihoz szólt elsősorban.
Egyértelműen ez a Fidesz saját szavazóinak szólt. Nem volt nyitott a beszéd. Úgy értem, hogy nem próbált bevonzani akár ingadozó szavazókat, nem próbált nyitni azok felé, akik jelenleg nem tartoznak a Fidesz kemény magjához. Az elsődleges szempont jelenleg a Fidesz számára az, hogy legalább azt az egyébként már erősítették, erősen lecsökken támogatottságukat, ami jelenleg megvan, ez a 40%.
Igen, majd mindjárt beszélünk az adatokról is.
Igen, ezt meg tudják tartani, és ebből ne legyen szivárgás, ez a legfontosabb jelenleg.
Na oké, de ugye itt két dologra felhívták a figyelmet. Az egyik az az, hogy tulajdonképpen, ha jól hallgattam a beszédet, talán egy fél mondat, vagy egy mondat volt, amivel célzott Orbán Balázsra egyáltalán ebben a beszédben, és tulajdonképpen megismételte azt, amit korábban az EP-ben is mondott, hogy nem lehet párhuzamot vonni egyébként 56 és az ukrajnai háború között, mert már a gondolat is ugye sérti a szabadságharcosok emlékét. Azt mondta, hogy nekik 1956 tanúsága az, hogy harcolnunk kell Ukrajnáért, sőt Ukrajnában. Nekünk 56 tanúsága az, hogy csak egyetlen dologért, Magyarországért és a magyar szabadságért kell harcolnunk. Tehát ez volt egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen tán közvetett utalás arra, ami történhetett, és nagyon sok aktuálpolitikai utalása volt. Majd nagyon sok aktuálpolitika volt a beszédében.
Fú, hát ennek nagyon sok vonatkozása van, amiket ki lehet bontani. Az első, amire muszáj egy fél mondatot szánnom csak arra, hogy ez milyen, nem is tudom, álságos, amikor azt mondja, hogy 56 és a jelenlegi ukrán helyzet között nem lehet párhuzamot állítani, viszont 56 és a jelenlegi magyar kormány Brüsszellel szembeni szabadságharca közé lehet, tehát ott nagyobb hasonlóságot lát Orbán, hát ez a...
Ezek szerint, igen.
Ez egy érdekes párhuzam. Nem beszélve arról, hogy ugye többek között egyéb más fideszes politikusok mellett maga Orbán Viktor is húzott már párhuzamot 56 és az ukrán helyzet között, tehát azért úgy látszik, hogy ebben nincs egy egyértelmű álláspontjuk, hanem ahogy éppen az aktuális politikai érdek vagy kommunikációs érdek megkívánja, annak függvényében lehet vagy nem lehet párhuzamot vonni. Ami pedig magát az Orbán Balázsi szavakat illetve az arra adott reakciót, ezt nem lehetett azt hiszem igazán jobban megmagyarázni, mert Orbán Balázsnak a szavai magyarázhatatlanok. Tehát az Európai Parlamentben a patrióták csoporthoz tartozó szuverenista a patriotizmusát és a szuverén nemzetállamiságot mindenek fölött hirdető kormány az egyik kezével ezt teszi, a másik kezével pedig gyakorlatilag napi rendszerességgel kritizálja az Zelenszkij elnököt, amiért megvédi a saját országa szuverenitását egy külső támadástól, az egy olyan mély és feloldhatatlan ellentét, amit magyarázni nem lehet. Tehát ez egyszerűen egy ellentmondás, punktum. Orbán Balázs azért hibázott politikailag, és most minden egyéb vonatkozását a mondatainak tegyük félre, mert az, hogy 56 emlékét hogyan sértette meg ezzel, és milyen egyéb következményei lehetnek, vagy lehetnének a mondatainak, az egy másik kérdés. Politikailag abból a szempontból hibázott, hogy pont erre az ellentmondásra világított rá, tehát egyszerűen kicsúcsosodott az ő mondataiban az, hogy itt valami fundamentális ellentmondás van, tehát vagy 56 örökösei vagyunk, és vagy hiszünk abban, hogy igen, és egy nemzet álljon ki a saját szabadságáért és függetlenségéért, vagy nem. A kettőt egyszerre nem lehet képviselni. Úgyhogy a Fidesznek erre igazából az egy megoldása van, hogy próbálja ezt a két témát eltávolítani egymástól. Amikor Orbán azt mondja, hogy a kettő között nem lehet párhuzamot vonni, ez két teljesen külön történet, akkor ezt próbálja megtenni. Azt mondja, hogy ne is említsük ezt a kettőt egy mondatban, mert ki fog derülni, hogy a mi ezzel kapcsolatos politikánk az egy önellentmondásos butaság.
És a nagy kérdés az valóban, hogy ez sikerült neki, akár ezzel a beszéddel, vagy ezzel a kommunikációval?
Hát annyiban sikerült, amikor nem kell ezzel kapcsolatban szembesülnie, vagy nem mond el egy olyan mondatot, ami egyértelművé teszi ezt a mély ellentmondást, addig neki jó, addig valahogy ezt hát el tud navigálni itt az ellentmondások között. Nyilván neki azt kell elkerülnie, hogy olyasmibe fusson bele, mint Orbán Balázs. De nem véletlen, hogy Orbán Balázs szavai a legelhíresültebbek, vagy leghírhettebbé váltak, de hát messze nem az egyetlenek. És én azt gondolom, hogy egészen addig, amíg maga a politikai háttér megvan, ez az önellentmondásos politika, az emlékezet politikai részével együtt, és az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos politikával együtt, addig hasonló politikai hibák, fognak még születni, fogunk még nagyon-nagyon visszás és problémás mondatokat hallani.
Uh-huh. Még két dolog ezzel kapcsolatban, ami ha már itt a problémás mondatoknál járunk, azért sokan felkapták a fejüket arra, hogy tulajdonképpen ilyen Magyarország, vagy Orbán Viktor ilyen Magyarországon állomáshúzó ukrán katonákat vizionál tulajdonképpen, meg ugye arról beszélt, hogy a nyugat reménytelen háborúba vezette itt az országot, meg ezt a helyzetet. Tehát tulajdonképpen teljesen átkerült a hangsúly oda. Ez mennyire működőképes üzenet egyáltalán? Tehát, hogy ez, mert láthatóan ez is egyre erőteljesebben előkerül a különböző beszédekben, megszólalásokban.
Hát én úgy látom, hogy az a nagyon-nagyon hosszú évek óta tartó elszigetelődése Orbánnak a nyugati szövetségi rendszerekben, elsősorban nyilván az EU-ban és a NATO-n belül, de még azon belül is elsősorban az Európai Unióban, az utóbbi időben, és nyilván a Ukrajna-orosz inváziója óta különösképpen ez valahogy szintet lépett. Azok a kikacsintások sem voltak már meg például ebben a beszédben, ami korábban még igen, de még akár tavaly is, amikor azt hallhattuk, hogy ugye amikor a Brüsszel elfoglalása volt, sőt ez már ugye idén az európai parlamenti választások kampányában az egyik fő szlogen, akkor azért Orbán azt mondta, hogy persze meg kell változtatni Brüsszelt. El kell foglalni, meg kell változtatni, de az, hogy az Európai Unió az egy pozitívum Magyarország életében, a magyar történetben, az nem volt kérdés. Ebben a beszédben már nem volt ilyen utalás. Én azt hiszem, és úgy látom, hogy teljesen a lovak közé dobta a gyeplőt a miniszterelnök ebből a szempontból, és ő azt mondta, hogy így van, akkor teljesen menjünk fejjel az uniónak, ahogy csak lehet. Nem látom most már azokat a finom célzásokat sem. Egyébként ez egy kétirányú utca, tehát az unió részéről, és uniós képviselők, vagy uniós magasrangú tisztviselők részéről ugyanezt láthatjuk. Tehát amikor Strasbourgban mikor volt ez, két héttel ezelőtt, vagy három héttel ezelőtt, amikor...
Az EP vita.
Így van, így van, amikor Orbán Viktor, mint az EU soros elnökségét betöltő ország miniszterelnöke referálta az Európai Parlamentben, akkor például Ursula von der Leyennek a beszéde, az tényleg egy meglepően erős és kifejezetten a magyar kormány kritizáló beszéd volt, ilyenre korábban nem volt példa. Az, hogy utána az Európai Néppárt ugye kitette a közösségi média felületeire, hogy Orbánnak mennie kell, ez is egy gyakorlatilag tudtommal példátlan megnyilvánulás, egy konkrét ország megválasztása.
Volt ilyenre már azért példa, csak magyar politikus esetében nem.
Minden esetre a lényeg az az, hogy azt hiszem, hogy tényleg a végletekhez ért ez a küzdelem, és innen már nem látszik egyik fél részéről sem a visszaút. És éppen ezért Orbán is most már úgy kommunikál, hogy ami a csövön kifér Brüsszel ellen. És mondom még egyszer, neki nyilván ezzel a belpolitikai célja az, hogy amennyire lehet a saját szavazótáborát összetartsa Magyar Péterrel szemben, akit összegyurcsányozni nem sikerült, most meg kell próbálni összebrüsszelezni.
De... Ha már itt tartok, akkor hogy folytassam már innen, ha ezt a kifejezést használtad, az összebrüsszelezést, mert hogy valóban elég keményen beszólt Magyar Péternek.
Már a nevét továbbra sem mondtak.
Nem mondtak ki a nevét, így
ez
van.
Fontos,
úgy fogalmazott, hogy 56 szabadságharc volt, de szerint attól nem lesz még valaki szabadságharcos, hogy eldobott egy molotov koktélt, nem a ruha és nem a duma teszi a szabadságharcost, és hogy a régi és az új ellenzék is idegeneket hív, és hogy ez tulajdonképpen az új ellenzék vezére, ugye ott ül Manfred Weber mellett Brüsszelben. Brüsszeli gazda megvakarta a kutyus fejét, csak úgy áradt a szerelem. Ugye így fogalmazott, nyilvánvalóan itt Magyar Péterre célzott. Szóval ezek a típusú üzenetek, ezek, ha már összebrüsszelezés volt, ezek is a mag szavazóknak szólnak ugyanúgy, mint ahogy egyébként akkor ilyen értelemben a korábbiak?
Igen, én azt gondolom, igen, hát kifejezetten erre a típusú üzenetre azok a legfogékonyabbak, akik a legkritikusabbak az Európai Unióval szemben, és a felmérések azt mutatják, hogy bár még a Fidesz szavazókon belül is többségben vannak az EU-tagságot pártolók, de egyértelműen alacsonyabb a Fidesz szavazók között az EU-nak a támogatottsága, a Magyarország EU-tagságának a támogatottsága, illetve az EU népszerűsége, mint az ellenzéki szavazók között. Tehát ez kifejezetten őket tudja megszólítani. És hát ugye az az érdekes, hogy abban az idézet mondatban, vagy a beszédnek az idézet részében még az is szerepelt, hozzátette egy kis félmondatban Orbán, hogy ez nem összeesküvés elmélet, hát láthatjuk ugye a saját szemünkkel. mintha ez egy összeesküvés lenne, hogy egy megválasztott európai parlamenti képviselő az Európai Parlamentben ül. Hát hiszen ugye ennyit mondott, Manfred Weber mellett ül, vagy az ő közelében ül Magyar Péter az Európai Parlamentben, hiszen a Tisza párt az Európai Néppárt tagja, úgy, ahogyan a Fidesz is volt egyébként egészen addig, amíg nem egészen önszántából ki nem kellett onnan lépnie. Tehát önmagában az, hogy erre úgy hivatkozik Orbán, mintha ez valami nagy nemzetközi látványos összeesküvés lenne Magyarország ellen, az egy elég furcsa dolog, hiszen a magyar választók választották be az EP-be Magyar Péter.
És mit gondolsz, hogy ezek az üzenetek, ez most elég a magnak, a Fidesz szavazóbázisának, a mag szavazóknak? Hát ez a fő kérdés.
Ezt azt hiszem én nem tudom megmondani, ezt majd az idő fogja tudni megmondani elsősorban. Biztos, hogy ezek az üzenetek valamennyire hatnak, de az is biztos, hogy az ilyen típusú üzeneteknek a hatékonysága az kopik. És ezt láthattuk azért az európai parlamenti választáson, és láthattuk már egyébként tulajdonképpen 2010 óta minden parlamenti választás és európai parlamenti választás alkalmával is a Fidesznek ki kellett találnia azokat az üzeneteket, amik éppen abban a pillanatban a legjobban működtek. Annak idején 14-ben még a rezsicsökkentés volt az, aztán 18-ban, sőt, hát már ugye 15-től kezdve a migráció. Tehát tulajdonképpen az, hogy ez lesz-e a Fidesz fő üzenete a következő időszakban, ez még nekem nem egyértelmű, ezt meglátjuk, biztos, hogy ők ezt folyamatosan mérik és monitorozzák, hogy mi az, ami a legjobban rezonál a saját szavazóbázisukkal. De az, hogy Magyar Péterrel szemben eddig más nem igazán működött, az biztos, hogy kiélezi a retorikát. Tehát
tehát egyre élesebben és egyre erőteljesebben kell fogalmazni.
Így van, miután más egyelőre nem működött, ezért a meglévő paneleket kell használni, csak hangosabban.
És egyre hangosabban mondani. Mondjuk igen, azért érdekes, akkor folytassunk már az adatokkal, mert ugye említetted, hogy egyelőre nem találják az ellenszerét Magyar Péternek, és hát most a számok is ezt mutatják, és ugye beszéltünk róla, hogy most több kutatás is kijött, és az első volt egyébként pont október 23-án, a 21 kutatóközpontnak az adatai.
Nagyon jól időzített.
Jól időzítették, igen, hogy ugye átvette a vezetést tulajdonképpen a Tisza párt, és hogy először mérte a Tisza párt előnyét a Fidesz-szel szemben itt a kutatóintézet, itt a Tisza 42 és a Fidesz 40%-on áll, ugye itt a biztos választók között, a teljes népességen belül egy kicsit továbbra is itt a Fidesz vezet, de hát itt már nagyon közel van a két párt támogatottsága, és azért érdekes még ez a kutatás, mert itt ugye azt is lehetett látni, hogy az idősebbek és a fiatalabbak esetében mennyire eltér a támogatottság, mennyire nagyobb az előnye például a Tisza pártnak ugye a fővárosban, a kisebb településeken azért még a Fidesz erőteljesebb, és a magasan képzettek körében is erőteljesebb és vezet a Tisza. Aztán ugye jött a Publikus Intézet, ahol szintén a Tisza vezet, és a Publikus Intézetek kapcsolatban egyébként Kocsis Máté, nem tudom, hogy láttad-e az ő nyilatkozatát, azt írta ki a Facebook oldalra, hogy birtokunkba került Pulai András jövő februári mérés, ugye Pulai András a Publikus Igen. Intézetnek a vezetője, amiben a DK 47, a Tisza 65, a Fidesz 6%-on áll. Tehát, aha, hogy nagyon ironikus volt ezzel kapcsolatban, és hát a Nézőpont Intézet, hogy körbeérjünk, ők viszont azt mutatták ki, vagy a friss kutatásuk szerint, hogy stabilan nagy, még mindig a Fidesznek az előnye. 36% a Fidesz, a Tisza 25, a Mi Hazánk 5, a DK pedig 3, a biztos szavazók körében pedig 46 Fidesz, 35 Tisza és a Mi Hazánk 6. Na, szóval, hogy itt tartunk most, mit olvasol ki a számokból?
Szerintem az első és legfontosabb a közvéleménykutatási adatokkal kapcsolatban az, hogy nem szabad elhamarkodott következtetéseket levonni belőlük. Ez most egy nagyon triviális megjegyzésnek tűnt, de a választások előtt is már rengeteget beszéltünk erről, talán azóta is, de azt hiszem, hogy ez még időről időre elő fog kerülni, hogy az elvárás menedzsmentet, azt hiszem a köz elvárás menedzsmentjét egy kicsit...
A tendenciákra azért lehet következtetni nyilván.
Pont ezt akartam mondani, hogy egy-egy közvéleménykutatási eredmény önmagában az aktuális politikai helyzetről számol be, sőt ugye arról a helyzetről, amikor a felmérés készült, az akár egy-két héttel is megelőzheti a publikálás dátumát, az pillanatok alatt tudnak politikai helyzetek változni egyes események hatására. Ezeket a számokat a politikai szereplők is látják, tehát ők, sőt egyébként sokszor sok olyan számot is látnak, amit a nyilvánosság nem lát, ők is ehhez képest határozzák meg a saját stratégiáikat, tehát valójában a közvéleménykutatások azok nem pusztán leírják a politikai helyzetet, hanem alakítják is. Éppen ezért nem szabad azt várni egy közvéleménykutatástól, hogy ez előre fog jelezni egy-két hónapra, pláne nem másfél évre.
Úgyhogy de azért meg... ebből mit lehet kiolvasni?
Viszont amit mindenképpen ki lehet olvasni, az az, hogy akármit is, akármelyik kutatást is nézem, még ha nézőpontot is nézem, a tendenciák azok azonosak. A tendencia az pedig az, hogy a Tisza párt folyamatosan erősödik. Egyelőre még nem érte, nem tudom, hogy elérte a plafonját, ezt ugye mindig ezt majd akkor látjuk, ha már egyszer abba hagyta az erősödés, de úgy látszik, hogy folyamatosan mostanáig legalábbis erősödni tudott. A Fidesz pedig hát legalábbis stagnál. Legalábbis stagnál, bizonyos mérések szerint egy picit akár veszíthetett is a szavazói bázisából, de nem igazán. Tehát azt mondanám, hogy legjobb esetben a Fidesz, már a Fidesz szempontjából a legjobb esetben a Fidesz stagnál, a Tisza párt pedig erősödik. A másik, vagy harmadik része ennek pedig az az, hogy az ellenzék többi része az gyakorlatilag nem létezik. Hát még a legerősebb demokratikus koalíció is tulajdonképpen hiba határon belül van az 5%-os parlamenti küszöbhöz képest.
Na nézzük akkor ennek a fényében Magyar Pétert és október 23-at. Hogy látod, hogy abszolút ők ketten voltak a főszereplői október 23-nak? Ez nem is kérdés?
Ez nem kérdés. Tehát igazából a többi ellenzéki párt valamiféle gesztust mindenki tett, tehát megemlékeztek október 23-áról, de ezek kötelező körök voltak. Én nem láttam, hogy ezentúl bárki vagy bármelyik párt beletette volna azt a... Hú, ez egy nagyon ronda anglicizmus, de nem jut eszembe egy jobb magyar kifejezés, de azt az extra mérföldet, extra kilométert, ami,
ami sok energiát
ahhoz kellett volna, hogy valami töbletet tudjanak ehhez hozzátenni, vagy amiből esetleg valami külön politikai... bevételük származik.
Aha. Na nézzük már akkor a Magyar Péter eseményt, vagy a Tisza pártnak az eseményét, rendezvényét, összehasonlítva akkor akár a Fidesz-szel, vagy akár Orbán Viktor beszédével, először így a koreográfiát nézve, ugye nagyon-nagyon más volt, két helyszínen is volt, hogy neked melyik jött be, vagy hogy kérdezem, tehát olyan értelemben, hogy ugye azt most szavazói szempontból, elemzői szempontból, célok szempontjából nagyon más volt a kettő.
Hát nagyon más, de ugye, hogy ezt korábban már említettem is, ugye valójában nagyon más is volt a célközönség, és más volt a feladat ennek a két eseménynek.
Nehéz lett volna elképzelni, gondolom, Magyar Péteréket egy ilyen zárt helyszínen.
Így van. Hát ugye, amíg Orbánnak jelenleg az volt a célja, hogy a saját közönségéhez szóljon, és őket erősítse, és ugye, ahogy mondtam, nem is volt egy a jelenleg nem elkötelezett Fidesz szavazókra nyitott az ő beszéde, addig Magyar Péter kifejezetten egy nagyon nyitott beszédet mondott el, abban az értelemben, hogy megszólította azokat is, konkrétan megszólította azokat is, akik jelenleg még nem a Tisza szimpatizánsai vagy szavazói, azokhoz is beszélt, akik adott esetben nem is fognak a Tiszára szavazni, és ugye kifejezetten a nemzeti egységet hangsúlyozta, azt hangsúlyozta, hogy ha a Tisza nyerne a választásokon, és itt egy Tisza párti kormány alakulna, akkor ez az ország azoknak is jobb hely lenne, akik egyébként akár a Fidesz támogatják, vagy bármely más pártot. Tehát ebben az értelemben egy sokkal, sokkal befogadóbb üzenetet fogalmazott meg, amire neki nyilván szüksége is van, hiszen minden szavazóra szüksége lesz ahhoz, hogy 2026-ban a Fideszt le tudja győzni.
Mit gondolsz, hogy ezekkel az üzeneteivel mondjuk a Fidesz szavazóit, ha nem is a mag szavazókat, de egyébként akár a Fidesz-szel szimpatizáló szavazókat mennyire tudta megszólítani, vagy mennyire érhette el?
Ez egy nehéz kérdés, mert az biztos, hogy próbálkozik. Nagyon konkrét üzeneteket is hallhattunk, amik egyértelműen a Fidesz szavazóinak szóltak, akár a rezsicsökkentés megtartása például, amik ugye, ennél fideszesebb üzenet nincs. Ez a Fidesz, ugye több mint 10 éve a Fidesz politikájának az egyik sarokköve a rezsicsökkentés, és az, hogy Magyar Péter az október 23-i beszédében biztosítja a magyar választókat arról, hogy ő szeretné megtartani kormányra kerülése esetén, ezzel egyértelműen azokhoz beszél, akik a Fideszt is támogathatják legalábbis.
Igen, és a kérdés, hogy ezzel meg lehet-e, vagy mennyire tudja megtartani, egyáltalán megszólítani.
Igen, és ugye ez választókat. Tulajdonképpen azon múlik, hogy a jelenlegi Fidesz szavazótábor az mennyire ezek miatt a szakpolitikai intézkedések, vagy programok miatt a Fidesz támogatói, vagy mennyire Orbán Viktor személye miatt, vagy a jelenlegi
és
Fidesz
mennyire?
Kormány miatt. És ezt igazából azért nem tudhatjuk, mert hasonló kihívója nem volt még a Fidesznek. Azért ez egy nagyon más helyzet, mint amikor egy, hát, több-kevesebb lelkesedéssel együttműködő, több ellenzéki pártból összegyúrt csapat indul el a Fidesszel szemben, mint 22-ben, vagy több egymással versengő ellenzéki párt indul el a Fidesszel, mint a korábbi országgyűlési választások esetében. Tehát az a fajta erő, amit azt tud képviselni, hogy egy párt, egy vezetője fogalmazza meg ezeket az üzeneteket, hogy ez mennyire fog működni a Fidesz szavazóinál, ezt azt hiszem, hogy ezt majd 2026-ban fogjuk igazán meglátni. El tudom képzelni, hogy ez egy hatékonyabb módszer az ő megszólításukra. És hát közben nyilván ez csak ehhez a történethez azért az is hozzátartozik, hogy Magyar Péter nagyon sok olyan eszközt használ, amit a Fidesztől is láthattunk már. Tehát egy fideszes szavazó számára az a fajta retorika, az a fajta nemzeti jellegű kommunikáció, amit Magyar Péter folytat, az biztos, hogy sokkal ismerősebb, mint egy határozottan liberálisabb vagy baloldalibb típusú kommunikáció. Tehát megkönnyíti ezzel a magyar azt, hogy átszivárogjanak hozzá a szavazók.
Atyúzzak már akkor három üzenetet gyűjtöttem ki ezzel kapcsolatban, és kíváncsi vagyok, hogy ez szerinted belefér, vagy ezzel akár meg lehet-e szólítani a jelenlegi Fidesz szavazókat. Az egyik az, hogy Orbán Viktornak nincs felhatalmazása semlegességről beszél. Elárulta 56 örökségét, és kiszolgálja ugye az orosz érdekeket. Hát 56 szintén az egyik sarokköve ugye a Fidesz kommunikációnak. Ők ugye nagyon is használták Orbán Balázs mondatát, és be is játszották ott a színpadon. Aztán a második üzenet, amit kivettem, az, hogy Orbánék megvezették, átverték a magyar embereket, korábban engem is, ugye így fogalmazott. Magyar Péter polgári, európai, jóléti Magyarországot ígértek, ehelyett kifosztott, végletekig feudális társadalmat hoztak létre, ugye ez is egy ilyen fontos mondat. És a harmadik, amit kivettem, és szintén a hezitálóknak szólhatott, hogy bugyut a milliárdosok jachtokról szórják szét az ország vagyonát, unokájuk külföldön él, idős rokonokat pedig 2-3 éves várólistán hagyják szenvedni az egészségügyben. Ezt is többször el szoktam mondani, csak azért vettem ki ezt a három üzenetet, mert úgy éreztem, hogy talán ezekkel, de kérdezem, hogy ezekkel mennyire lehet akár megszólítani.
Ezek én azt hiszem, hogy nagyon tudatosan megválogatott vagy kiválasztott üzenetek. Nem tudom, hogy ezen egy stáb dolgozott-e, vagy ez Magyar Péter politikai érzékének köszönhető, hogy ezeket választotta ki. Miután nem biztos, hogy most emlékszem, hogy pontosan melyik hármat mondtad, én elkezdeném az utolsótól visszafelé.
A bugyut a milliárdos jachtokról szórják szét az ország vagyonát. Igen.
Ha megnézzünk olyan probléma térképeket az utóbbi sok-sok-sok évből, amik arról szólnak, hogy a magyarokat magyarok számára mik a legnagyobb problémák, akár a saját maguk számára, akár miket látnak az ország legnagyobb problémáinak, az első két helyen szinte kivétel nélkül, vagy legalább emlékezetem szerint kivétel nélkül a saját anyagi helyzetük áll, és az egészségügy helyzete. Ez a kettő, ez váltakozik. Ugye tavaly az Európa rekord infláció idején kifejezetten megugrott a saját anyagi helyzettel kapcsolatos aggodalom, de az egészségügy is mindig ott van a topban. Tehát az, hogy ezekről beszél Magyar Péter, és ugye itt a milliárdosok említése, az ugye kifejezetten arról szól, hogy érezzük a kontrasztot, tehát miközben vannak olyanok, akiknek tényleg a magánegészségügy megfizethetetlen, a hazai állami egészségügyrendszer pedig hát romjaiba a hever, közben vannak olyanok, akik az utóbbi években milliárdokat szedtek össze értemtelenül. Ez biztos, hogy egy érzékeny pontjára tapint rá, az egyébként kifejezetten árérzékeny magyar társadalomnak. A második üzenet visszafelé az volt,
hogy megvezették, átverték a magyar embereket, korábban
többek
engem
között
is.
Őt is, így van, és ez szerintem nagyon fontos, és egy nagyon okos félmondata volt, hogy őt is megvezették. Ugyanis az egy neki, hogyha a Fidesz szavazók közül is szeretne, vagy akár a volt Fidesz szavazók közül is szeretne a saját támogatói köré gyűjteni további embereket, akkor neki azt kell mutatni, hogy ez egy olyan közösség, ami a Tisza mögött van, amelyik nem fogja bántani őket, amelyik egy, ahol el lehet ismerni, hogy igen, én régen Fidesz szavazó voltam, velünk is előfordult, de ide lehet jönni, hogyha csalódtál
tehát fontos volt ez a kiszólás, akkor ilyen
Én azt hiszem, hogy ez egy biztonságérzetet próbál teremteni azok felé, azok számára, akik korábban Fidesz szavazók lehettek, és szerintem ennek lehet jelentősége. Már csak azért is, mert azt hiszem, hogy egy gyakori hiba, nem csak nálunk, ez a világon mindenhol így van, hogyha az egyik politikai szereplő a másik politikai szereplőt támadja, akkor a politikai szereplőt kell támadni, és nem az ő támogatóit vagy választóit, hiszen akkor nem megbántani akarom a Fidesz szavazókat, hanem elszipkázni őket. Tehát ehhez ez egy nagyon fontos kitétel volt. És mi volt az első?
A harmadik pedig 56 örökségét, ugye, hogy elárulta Orbán Viktor is, hogy kiszolgálja az orosz érdekeket. Tulajdonképpen beszéltünk és nyilván most ez össze is függött Orbán Balázsi mondatokkal.
Hát ugye tulajdonképpen Orbánnal szemben ez az egyik leggyakoribb kritika, főleg ugye a 2022-es orosz invázió, már hogy Ukrajna orosz inváziója óta, és most nyilván az Orbán Balázsi mondatok, meg hát általában ugye október 23-a aktuális tette, hogy ezt hozza fel Magyar Péter.
Azt mondtad az előbb, hogy tudja használni a Fidesz eszközeit idézőjelben Magyar Péter, de azért volt itt egy újdonság, és ezzel zárta tulajdonképpen a beszédét Magyar Péter, és még erről mindenképpen beszéljünk, hogy október 20, tehát hogy el is indítják a jövő hazaszerető vezetőinek kiválasztását, mert hogy olyan hazaszerető nőket és férfiakat keresnek, akik a maguk szakterületén világos vízióval rendelkezek, és vállalják a közszereplői léttel járó nehézségeket is. Magyarán, ezt lefordítjuk, akkor itt ugye arról van szó, hogy a 106 egyéni választókerületi jelölteknek a kiválasztása kezdődött el, ezt így most ebben a formában itt jelentette be. Mit szólsz ehhez a formához, a módszerhez? És azért hozzátette, ha már itt a kontrasztokat emlegetjük, hogy ma bólogató Jánosok hasszólesők ülnek a kormányban, ennek véget kell vetni, eljött a tehetséges emberek ideje, jövő tehetséges, ez sokszor hangsúlyozta, hogy tehetséges emberekre van szükség, és hogy tulajdonképpen elindítja ezt a verbuválást, már hogy legyen meg a 106 egyéni választókerületéről. Mit szólsz ehhez?
Hát ennek...
Hú, de nagyon sohajtottál.
Igen, mert megint, de ezek olyan komplex témák, és az embernek végig kell gondolnia, hogy mi az, ami a legfontosabb, hogy mindenképpen kiemelnék belőle, de tényleg több oldala van a dolognak. Van egy nagyon földhöz ragadt olvasata, ami az, hogy szüksége van a Tiszának a 106 egyéni képviselőjelöltre. Tehát valahogy ezeket az embereket össze kell szedni, jelenleg nincsenek meg, hát így kezdik el.
És mit szólsz ehhez a formához, a módszerhez?
És azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül egy rossz módszer. Nyilván nagyon sok veszélyt tartalmaz, és előfordul. De lehet tudni, hogy azért nagyon sok olyan politikai kalandor van az országban, aki korábban akár más jelenlegi, hát már kicsit rosszabb állapotban lévő ellenzéki pártokhoz csapódva igyekeztek valamiféle helyi vagy akár országos karriert építeni maguknak, akik nyilván látják a lehetőséget egy feljövőben lévő Tisza pártban, és megpróbálnak esetleg csatlakozni. Kompromittálható személyeknek a csatlakozása a Tiszához, az nyilván az egész párt számára veszélyes lehet. Tehát itt biztos, hogy nagyon alaposan át kell nézni azt, hogy ki az, aki szeretne belépni a pártba, hogy ebből már...
Igen, erről beszélt is egyébként Magyar Péter, hogy egy nagyon komoly procedúra lesz, és komolyan át fogják világítani így az embereket, van, de most magáról a formáról mit gondolsz? Tehát az, hogy így jelentette be, ilyen módon, ilyen formában.
Maga a forma viszont egyébként lehet, az biztos, hogy egyrészt nagyon izgalmas. Tehát ez egy olyan téma, amit napirenden lehet tartani, ami a Tiszának borzasztó fontos. Ugye ahhoz, hogy a Tisza párt ilyen hamar ilyen sikeres lett, ahhoz az kellett, hogy egy választási kampány során tűnt föl a párt. Az a fajta nagyon-nagyon aktív érzelmi és intellektuális figyelem, ami a politikára irányult egy európai parlamenti és önkormányzati választási kampány során, az, hát az biztos, hogy a következő másfél évben nem lesz fenntartható. Viszont magyarnak valahogy felszínen kell maradni, az érdeklődést fenn kell tartani, a figyelmet fenn kell tartania, és hogyha ezt egy nyilvános casting, ha egy nyilvános casting során választják ki a 101 egyéni jelöltet, akkor erre például ezt lehet használni. Ez egy izgalmas folyamat. És ami legalább ennyire fontos, hogy egy transzparens folyamat lehet, legalábbis, ami valamennyire a Tiszának, hogyha ezt valóban transzparensen bonyolítják le, ezt majd azt hiszem, hogy itt az effektív megvalósítás az majd sokat fog számítani, de ez sokat hozzátehet a Tiszának ahhoz a korábbi megszokott politikai, intézményesült politikai pártoktól való eltérő jellegének a bemutatásához, hogy na, mi nem a...
Tehát másképp csinálják.
Így van, mi másképpen csináljuk, mi nem a jól bevált pártkatonákat ültetjük pozíciókba, hanem mi valóban a tehetséges új politikai osztályt állítjuk itt most elő.